16 óra.
Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.
Kedves hallgatóink, Balsi Balázs atya adventi konferencia beszédének negyedik részét hallhatják.
Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Krisztusban szeretett testvéreim, a papságról elmélkedtünk. És ebben az előadásban, elmékelésben szembenézünk azzal, hogy iszonyatos sok pap elhagyta hivatását, nagyon nagy bajok vannak, de ne féljetek. Ez egy tisztulás. Ezeknek az okairól lesz most szó, nagyon mély okai vannak, nem arra, amire gondolnak, hanem a megközelítés, hogy sokszor a papságot úgy közelítették meg, mint hatalmi kérdést. Tehát, hogy mi ez a hatalma joga, és a híveknek mi a joga. És ez egy tipikus marxista megközelítés és hatalmi harc. Rettentes következményei lettek. A másik viszont ilyen társadalmi, funkcionális, hogy mit tegyen a pap. Erről az oldalról közelítették meg, hát ez körülbelül olyan megközelítés, mint az, hogy az édesanyja anyaságát úgy írnánk le, hogy mi a teendője. Hát az abból következik, de elsősorban anya. Kedves testvérek, csak annak a kereszténynek hiteles a magatartása, amikor szembenéz az egyházon belül minden oldalról zuhatakként betörő romlottsággal, aki saját magában is szembenéz a romlás csíráival, és bűnbánatban, Szent Jónásban, kemény és erőszakos fellépéssel, önzés ellen él. Mert az erőszakosoké a mennyek országa. Nem azoké, akik másokon erőszakoskodnak, hanem akik magukon erőszakot vesznek. A szeretet legelső követelménye, hogy megfékezzük az önzésünket. Nagyon sokszor szembe kell nézni és kitárgyalni magatok között is az ilyen szlogeneket, hogy ne ítéljünk el senkit. Bocsánat. A senki az valakit jelent. Valakit, a személyt sohasem ítélem el. Sohasem. És nem is szabad. De a bűnös cselekedeteit kegyetlenül el kell ítélni. Miért? Mert magamban is elítélem. Bocsánat. Ezt tessék megkülönböztetni. Igenis rosszul tette. Ez bűn. Igenis rosszul tettem. Ez bűn, amit elkövettem. Ne kenjük össze a dolgokat. Bevezetül Szara Bíborostól, akinek a könyvét alapnak vettem, és fordítom most, mert a papságról is írt egy könyvet, idézem, és már megint abba vétekbe esek, mint a múlt vasárnap, hogy idézek, mert azzal csak untatom a kedves híveket, de ezt most nem tudom jobban megfogalmazni. Nekem pedig kötelességem a legjobbat adni nektek. De kommentálni fogom majd. Nem azért, hogy a bíborost kiavítgassam, nem is a ti kioktatásotokért, mintha nem értenétek azt, amit olvasok, hanem azt szeretném bemutatni, hogy én hogy birkoztam meg ezzel az üzenettel. Hát olvasom. A világ szelleme beszivárgott az egyházba, pedig a világ szelleme félelemből, irigységből, hazugságból, az anyagi javak iránti rendetlen vonzódásból és uralkodás vágyból van szőve. Láttuk, hogy az egyházban csírázik a hatalomért való versengés és harc. Valószínűleg Szent VI. Pál pápa erre utalt, amikor arról beszélt, hogy a sátán füstje behatolt az egyházba. Testvérek, hála Istennek most már kezd megcsendesedni az a vihar, ami sokszor predikációimat is követte, hogy nem szabad bírálni a mostani, amit mi élünk az egyházba. Ez szakroszanktum. De a középkort végig lehet mocskondiázni. Mint hogyha Nagy Konstantintól kezdve kisiklott volna az egyház vonata, minden rosszul volt, és most visszaéztük. pontosan a mikorunkat kell kegyetlenül bírálni, vagyis magunkat. Magunkat. És az evangélium fényében nagyon megrostálni. Hát ennek, hogy az ördög füstje bejött az egyházba, ennek egyik legszörnyűbb megnyilatkozását írja a bíboros, az élet állapotok közötti rivalizálásban látom. A klerikusok, papok merig irigydik a laikusok világi jellegét, és szolgai módon utánozzák őket ruházkodásban. Nem utalok egy bizonyos ruhára, ami megrontotta Európát. Amerikába jött. És a szolgai módon a papok utánozzák őket. Ruházkodásba, reverenda elvetésével, stb. Politikai akciókat indítanak, amely a laikus állapot saját területére tartozik. Sokat publikálnak, és ezekben nem Isten igéről van szó, hanem demokráciáról, a jó vezetésről, kormányzásról, az igazságszolgáltatásról, a békéről, valamint a gazdaságról, egészen különös módon még zöld egyházról is beszélnek. Nekünk nem ez a feladatunk. Ez a ti feladatotok. Nekünk az a feladatunk, hogy mindezeken a területeken, például a teremtés védelme, nem a természet védelme, az már csúsztatás, a teremtési, mert Isten teremtette a semmiből, a teremtés védelmet melléje állunk, de vigyázzunk, a papság szerepe, a pápa szerepe, hogy kiemelje ezt az egészet a panteizmusból, a napnak, a holdnak, meg a földanya istennőnek az imádásából, és beletegye a keresztény összefüggésbe. Annál is inkább, mert a természettudományok nem jelenhettek meg se Kínába, sem az araboknál, sem az animista afrikai vallásoknál, ezt Jáki Szaniszotja bebizonyította, miért nem? Egyszerű. A panteis egyébként sokat tudtak, hát vigyázzunk, az arabok a matematikát, aztán a görög filozófokat lemásolták. Kínában hatalmas technikák vannak, nagyon sokat tanulhatunk, nem erről van szó. A modern természettudomány csak, vigyázzunk, csak keresztény hiten területén belül jelenhetett meg. Miért? Nagyon egyszerűen elmondom. Mert ha ez a világ mindenség istenség, minden Isten, akkor nem szabad egy békát boncolni, akkor nem szabad megkérdezni, hogy hogy keletkezik az eső, mert akkor az istenséget piszkálod meg, és agyonvág. Tehát kellett az a meggyőződés, hogy ez a világ nem Isten, hanem a semmiből hozta elő, és ránk bízta az Isten. Egyébként azzal is vádolnak bennünket, testvérek, amikor nagyon ocsmányul vádolnak bennünket, ne mindjárt guruljunk be, gondolkodjunk, mert legtöbbször jót is mondanak ezzel. Azt mondják, hogy a keresztények, a bűnösök azért, hogy megsérült az ózonréteg, hogy kiirtottunk bizonyos fajokat, mert hajtsátok uralmatok alá a földet. Ezzel elismerték, hogy a modern természettudományok keresztény alapon születtek meg. Egy, kettő. A keresztény azt is tudta, hogy őrizd a kertet. Kedves testvérek, ugyanígy minden mozgalmat, minden evilági jó dolgot, a papságnak, a hitnek a kontextusába kell beemelni, de a ti dolgotok, a szakemberek dolga a gyógyászat, a közlekedés, és sok minden más, minden. De abba kell benneteket segíteni, hogy ez a hitnek a kontextusába legyen. Ugyanígy írja a bíboros, a laikusok irigykednek a klerikusokra, utánozni akarják a papokat, elnökölni, az eukarisztikus liturgián plébániát vezetni, prédikálni a vasárnapi misén. Most pedig támogatják a férfiak és nők közötti üres és haszontalan harcot. Egyes nők és apácák papok akarnak lenni. A papok pedig meghátrálnak lelki atyaságuktól. Honnan származik ennyi zavarodottság? Azt hiszem onnét, hogy bevezették az egyházba azt a hamis és romboló elgondolást, miszerint minden feladat és minden életállapot mindenek előtt hatalom, illetve jog. Se nem hatalom, se nem jog. Hat tud. Az asszony szülhet, vagyis hat. Hatalma van rá. De nem azért, hogy a családot hisztériával irányítsa. A férfi erős, ott van az egész család mögött, megvannak a maga karakterisztikus feladatai, de nem azért, hogy uralkodjon. Nincs hatalom. Csak megromlott szolgálat van, mert az Isten nem hatalommal uralkodik, az a hatalom mindig azt jelenti, hogy végtelen szeretettel. Ami hát nagyon kötelez. Igen. Ettől kezdve az egyház egész életét a hatalomért folytatott harc és az erőviszonyok szempontjából vizsgálják. Kedves testvére, ki kell mondani ezeket? Most nem az ellen vagyok, hogy a lányok is minisztrálnak. Most már mini. De az énekkar a szerepük. A virágdíszítés és az oltár megterítése. És lebontottuk az áldoztatorácsot, a fiúkat összekevertük velük, akkor már ő nem is megy, a kamaszgyerek nem megy oda, a lányos dolog. Megvan a fej. És akkor hogyan készüljön a papság? Mi a pap, amikor mindent megtehetünk helyette? Ha így közelítjük meg a papságot, hogy hatalmi harc, akkor jogos, hogy akkor ne legyen kizárva a hatalomból senki. De hogyha ez nem hatalom, hanem képesség, akkor nem irigyeletem meg az asszonyt, aki szülő képességgel rendelkezik. Én más képességgel rendelkezem. Kedves testvérek, tisztel világiság. Ez a gondolatséma, na most honnét ered ezt, testvérek? Ez a gondolatséma visszavezethető bizonyos nagy ideológiákra, marxista örökség, amelyet népszerűsítettek az amerikai és európai egyetemi körökbe. Testvérek, az egyetemek lezüllöttek, fecsegnek. Egy újonsült professzor mondja a hülyeségeit, nem pedig az igazságot, a logikát, az emberi értékeket védi, és akkor érzékenyíti őket mindenféle ostobaságra. És hát ők a jövő. És ilyen elmélet, olyan elmélet a valóságról, csak a valóságot nem mutatják meg nekik. Ez egyetemeket helyre kéne tenni. Először is te vagy a tanítvány, én meg a professzor. Ezt most légy szíves, tanuld meg. Majd egy-két év múlva aztán beszélgetünk, én is tanulok tőled. Ez is fel van cserélve. Ezen magyarázat szerint minden társadalom alapvetően erő és hatalmi viszonyok szövedéke. Ebből következően az ember hozzáállása nem lehet más, mint a harc a hatalmi struktúrák és kiváltságok eltörlésért, illetve megőrzésért. Úgy gondolom, hogy a klerikalizmus ebből a háttér gondolatból táplálkozik. Rosszul használják a klerikalizmus szót. A klerikalizmus nem az, hogy a pap az első az oltárnál, és ott te nem állhatsz. Ez az ő feladata. Erre van felszentelve. Ez a képesség, hogy átváltoztasson. Az se klerikalizmus, hogy ő oldoz fel téged, és nem a pszichológus nő. Ő mást segítséget ad. Az a klerikalizmus, amikor egy pap olyan tudományokban, miért nem is ért, még esetleg az egyházán érse, erőszakkal ráerültet emberekre dolgokat, stb. Tehát pontosan, amikor nem a papságát gyakorolja. És most sokan azt hiszik, hogy amikor a papságát gyakorolja, akkor klerikalizmust műveli. Kedves testvérek, ez viszont a papokat és a híveket, írja a Bíboros, egyaránt érinti, és súlyosan veszélyezteti az egyház egész fölépítését, tagjait a pápától kezdve, a papokon keresztül az utolsó laikusig. Ez a háttérgondolat jellemzi a hatalomért, uralomért folytatott harcot. A laikusok klerikalizálódnak, hogy elragadják a papok feltételezett hatalmát, olyan külsőségek, kiváltságoknak felfogott szolgálatokat követelnek, amelyeket kezdetben az ősegyház nem is ismert. egy Szent Pál kora. Soha nem talált ki ilyeneket. A Szívünk mélyéből című könyvemben írja a bíboros, miután ezt írtam, hogy nem szükséges klerikalizálni a laikusokat, például a pappá szentelni nőket, hogy megadjuk nekik az őket megillető helyet az egyházba. Föltettem a kérdést. A nőket megtisztelnénk-e azzal, hogy klerikusokká tennénk őket? Hát az egyházban a klerikusi állapot az egyetlen eszköz, hogy az ember létezhessen és megtalálja a helyét. Hát ott van egy szénai Szent Katalin, a pápát haza parancsolta Avignonból. Rendet tett a papságba, fölfedte a szörnyű bűneket. Ostorozta ez a nő, ez az apáca. Megreformálta a papságot. Nagyon megérintett, hogy nem sokkal ezután, írja a bíboros, Ferenc pápától hasonló sorokat találtam. Ezt miért nem idézik Ferenc pápától? A Gverida Amazóniában ezt írja. Ki kell szélesíteni látószögünket, hogy elkerüljük az egyházról alkotott felfogásunkban a leszűkítő struktúrákban való gondolkodást. Ez a leszűkítés arra vezetne minket, hogy azt gondoljuk, hogy akkor adunk a nőnek egy státust, egy még nagyobb részvételt az egyházba, oda engedjük őt a papszenteléshez. Ez a felfogás valójában leszűkíti szemléletünket. És arra vezet, hogy klerikalizáljuk a nőket, ezzel pedig csökkentenénk annak a hatalmas értékét, amit ők már adtak az egyháznak, és elszegényítenénk az ő nélkülözhetetlen hozzájárulásukat. És hát folytathatnám. Testvérek, ez beszéd. Az elemzés hiányzik. Mindig a pszichológia, a papi botrányok, hát így nem lehet megközelíteni azt, hogy mi a papság. Hát most az elromlott házasság özöne. A világ teremtésétől a mai napig elkövetett összes házasságbeli és azon kívüli parázasság. Hát ez mond valamit a házasságról. Hát nem ez a házasság, hanem az, aminek Isten akarja. Kedves testvérek, Lüsszizsé bíboros, Párizs érseke mutatott rá arra egy hatalmas tanulmányt írt, hogy Szent II. János Pál pápa pontosan ezt a két szempontot elveti. Azt mondja, hogy nem szociológiai szempontból, meg hatalmi szempontból kell nézni a papságot. És nem funkcionálisan, hanem teológiai és misztikus szempontból. Mi ez a kettő? Az Istenhez való kapcsolat, hogy Isten mit akar, misztikus pedig az, hogy Jézus Krisztusnak, az egyetlen főpapnak a megjelenítője a pap. Kedves testvérek, ebben a funkcionális társadalmi szemléletben bizony felismerető a marxizmus és a liberalizmus részarányos részvétele. Ezek a hiten kívüli szempontok. Hogy ezek szempontok, ez csak utána következhet. Kedves testvérek, egy antropológiai süllyedés is van itt. Valahogy az eszünket nem jól használjuk. És egy olyan kontextusba helyezzük az eszünket, az értelem, azt mondja Moritz Zundel atya, majd olvasok egy idézetet, svájci filozófus pap, csodálatos, azt mondja, az olyan, mint egy komputer. Ha most belehelyezzük egy elszabadult, bűnös ösztönvilágba, akkor azon belül kattog és működik, és azt igazolja. Ha belehelyezzük a szentség világába, akkor ott hoz érveket. Óriási. És amit Lüsszizsé bíboros kimer mondani, a celibátus eltörlésével végül a kereszténység elvilágiasítását szándékoztak beteljesíteni, mondván, hogy a régi kereszténység túlságosan kötődött egy elavult kultúrához. Egy-két megjegyzés. Elavult kultúra. A tisztán Isten nélküli kultúra, nem is kultúra, nem civilizáció, annak is rossz. Vagy a csak részben Isten hitre épülő kultúra mindig elavult, elévült, már ahogy létrejött. Az isteni természetben való részesedés, a keresztség, az pedig minden, mindig fantasztikusan új. A házasságnak az isteni szentségbe való emelése abszolút új. A parázasság régi. Marha csapásokon jár. Semmi új nincs benne. Az ordó, a papnak a fölszentelése, Krisztus papságába való iktatás, hogy teljesen egy legyen vele, ez olyan, hogy ez semmi köze az összes vallási vezetőhöz. Abszolút új dolog. Olyan új dolog, hogy alig értjük meg. A celibátus teljes eltörlésével magának a kereszténységnek a teljes elvilágiasítást akarták befejezni. Kik? Kik? Nem mondja Lüsszizsé. Az egyház ellenségei, és akik befiltrálódtak közénk. A kereszténység nem-e világból valóságának, a kereszténységnek a lényeg a megszentelő kegyelem. És az mindig új. És kedves testvérek, azért a keresztények élete is botrány ám, csak ez nem látszik, ez a botrány. Mert mondjuk orvos vagy is minden napot, vagy a többivel, hívővel, hitetlennel, meg a betegek között járkálsz, hát egyszer-egyszer kiderül az, hogy nincs megalkuvás. Nem mész bele disznóságokba, és kirúgnak például. Na most ez egyszer megmutatkozott a keresztényben az életszentség, de mindig benn van. Ugyanígy, amikor az a 21 líbiai fiatalember vértanú lett. Előttem van a kép, vörösbe vannak öltöztetve, ott vannak a mohamedánok, akik megölik őket, talán lefejezik, nem tudom. Ha azt mondanák felugorva, hogy én áttérek a hitetekre, megtagadom Krisztust, nem lettek volna megölve. Ezekben a fiúkban nem működött a nemi hormon. Tehát egy laikus állapotú, tehát nem pap keresztény is, megbotránkoztatja itt-ott, rejtve pedig mindig a világot. De különösen a szerzetesség, és különösen a papság, a celibátus állapota. Mert azért, testvérek, ezeket a nagy evangéliumi radikalizmus, hogy szegénység, engedelmesség, tisztaság, azt mondja, hogy Szent II. János Pálvá, ez kötelező ám a házasokra is. Keresztény szegénység. Nem luxus. Engedelmesség egymásnak, egyháznak, Istennek. És házasságbeli tisztaság. A szerzetességnél másképp. És azt mondja, hogy igenis a papságra is érvényes. Csak hogy nagyon ki lehet ám magyarázni, mi még szerzetesek is kimagyarázzuk azt a szegénységet. Azt végül is polgári jólétben lubickolunk. Nem megfogható sokszor. És az engedelmesség, hogy püspök elhelyezze a papot, akkor ott hagyja a csapot papot. Hát megy. Hát hol van itt az engedelmesség? Egyetlen dolgot nem lehet vele szélhámoskodni, ha ő éli a celibátust. Ez pofon vágja a sátánt és a csatlósait. És akárhányan vannak. Kedves testvérek, a latin egyház ezt kötelező feltételnek tartja. És ez az egész egyháznak értéket ad. Nagyon nagyra értékeli a bíboros, és én főleg, mert nagyon sokat ismerek, azokat a görögkatolikus atyákat, ahol egy bizonyos zsinat bevezette az ellenkezőt, tehát megnősülhetnek a papság előtt, de nem ez volt az eredeti. Ezt nem az egyház vezette be a celibátust, hanem Jézus Krisztus. Mikor azt mondta, hogy nincsen a házasságba lecserélése a házastársnak. Jaj, de hát Mózes itt-ott megengedte. Szívetek keménységet miatt tette. Kezdetben nem így volt. Megbotránkoznak, azért ez nehéz. Mondok nektek más valamit is, mondja Jézus. Van, aki önként lemond róla, a házasságról. Itt Jézus nem arra gondolt, hogy eleve nem nősül meg, hanem ti, Péter, János, Jakab, akinek felesége van, gyerekei, önként fogtok lemondani értem, és mentek Rómába, és mindenhova vértanúk lesztek. És hogy ez a szenvedés ne legyen, hogy akit püspökké szentelt a korai egyház, hogy az nem élhetett a feleségével nemileg együtt. És ne legyen képmutatás, azért azt választották, hogy aki eleve kapott erre indítást. Tehát nagyon rossz, hogyha egy pap úgy jön római ritusú papnak, latin ritusúnak, hogy hát én pap akarok lenni, de azért emiatt elszenvedem a celibátust. Nem. Newman bíboros anglikán pap lett. És az anglikánok nősültek. És ő 10 évig ezt hallotta, mielőtt pap lett volna anglikán pap, azt is kérem, hogy add oda a tisztaságodat, a családot. És akkor azt mondta, hogy hát, ha ez én tőlem jön, ha ez Istentől jön. És mivel 10 évig mindig visszajött, azt mondja, őtől jön, meg kell tennem. Talán missziós anglikán papnak akar, mert ott voltak már celebszek. Hát a családját nem vihette Afrikába, meg Indiába abba az időbe, és nem volt repülő, és nem volt mobil. Nem. Isten Szent John Henry Newman-t latin ritusú papnak akarta. Ez fordítva van. És a görög pap se nősület, mondta nekem egy görög atya. A papság után. Erre belegondoltatok erre, és miért maradt ez? Meghal a fiatal felesége, ott van 4 gyerek, hát miért nem nősület meg? Nem nősület meg. Minek a maradványa ez? A püspök miért nem nősület meg? Minek a maradványa ez? És igen sok görög pap szentül éli a házasságot is, papságot is. Ez ott maradt, mint egy engedmény. De ha a celibátust felszámolják, az biztos, hogy valami olyan erőt vetnek ki az egyházból, olyan Krisztus melletti tanúságot, ami miatt összedől az egyház. Nagy bajok lennének. Kedves testvérek, végül is nem arról van szó, hogy boldog akarok lenni, meg én hát érvényesülni akarok, meg hogy mindig örülni akarok. És úgy mutatják be, hogy a celibátusban nincs örömboldogság, dehogy nem. Egyszer azt mondta a vilai Szent Teresz, ha megtudnátok, milyen boldogan élünk a kolostorban, akkor kizavarnátok bennünket. Azt mondja, én nem akarok testvérem boldog lenni, hanem azt akarom, hogy okom legyen a boldogságra. Én nem akarok örvendezni, meg újongani, hanem azt szeretném, hogy okom legyen az örömre. Én nem akarok akármilyen békességet élvezni, az emésztési békét, azt a belső nyugodtságot, nem. Azt szeretném, hogy nagy okom legyen a békességre. Végül is antropológiai embertani tévedések abból származnak, utaltam már rá, hogy az értelmet beletesszük az elszabadult vad érzelmek és ösztönök erőterébe, és a kő bekattan, és ezen belül kezdi gyártani az érveket. Ezt írja Maurice Zundel. Az értelem olyan, mint egy számítógép, amely magától is tud működni, és amely képes engedelmeskedni egy olyan logika elvárásainak, amely túl lehet szárnyalni éppen azzal, hogy a személyt, az igazi szeretetet belevisszük a játékba. A szemét, a lelket nem szabad összekeverni az értelemmel. Az értelem az képesség. A szemét, a lelket viszont a szenvedélyek világa folyton ködbe borítja, ha engedjük. Az esetek túlnyomó részében, amikor valami olyan probléma vetődik fel, amely az embert érinti, hatalomvágy, rivalizálás, bírvágy, élvezetek, az értelem az emberi szenvedélyek védelmébe lép föl. Mindig találunk érveket, hogy bármiféle helyzetet igazoljunk. Tehát vigyázzunk az értelem működésével, azokkal a tehetséges professzorokkal, zsenikkel, akik most az abortusok, a gyilkolások mellett érvelnek, meg az eutanázia mellett, meg a kisgyermekek megrontása mellett érvelnek. Vigyázz! Az értelmüket, ezt a kompjútert belehelyezték egy iszonyatos állapotba. Az lett neki mondva a kompjúternek betáplálva, hogy ez az alaptörvény. Mindenhez jogom van. Mindenhez. És abszolút szabad vagyok. Na most akkor kattog és következtes. Úgyhogy nem is lehet velük beszélni. Úgy örülök, hogy újra kezembe került Létrás Szent Jánosnak a könyve. Ezt írja. 600-ba, 650-be halhatott meg. Erőfeszítésbe, valóban fáradtságos munkába, sőt kimondhatatlan keserűségbe kerül, főleg a hanyagoknak, míg elménket, ezt a mészárszék körül ólálkodó konclesző kutyát, gondos, egészen szelíd és egyre egyszerűbb lelkülettel a tisztaság és éberség kedvelőjévé nem tesszük. De hát bátorság, még ha tehetetlenek is vagyunk, a szenvedélyek rabjai, rendületlen bizalommal valljuk meg, és fedjük föl Krisztusnak erőtlenségünket, lelki gyöngeségünket, hogy majd értelmünkön túl is biztosítsa nekünk az ő segítséget. Persze csak akkor a folyton alászállunk az alázatosság mélyére. És utána néztem, Izidor is említi ezt, egy másik szent atya is említi azt, tehát az az értelem, és nem mondom meg, hogy milyen európai bizottságba, vagy hogy mondjam, gyülekezetbe, háromnegyed résznek. Lehet, hogy az értelmi kompjútere egy ilyen rohadékba van beletéve. Azt mondom, hogy nekem minden szabad. Nekem mindenhez jogom van. Én. Most akkor köpt ki a megoldásokat. És logikus érveket próbál hozni. A gondolkodásunkhoz kell az erkölcsiség. Az a kegyetlen harc, ahol neki megyek naponta, annak a büdös, rohadt önzésnek, ami bennünk van minden percben. És mindig Krisztus felé fordulok. Ezért mondja talán a bölcsesség egyik könyve, hogy a fa oda dől, amerre hajlik. Hogy a szívből származik minden rossz, mondja Krisztus, és a szív nem az értelem. Az a személy, amely nem az őt teremtő Isten felé hajlik, és nem tiszta szeretetből más felé, hanem önző lesz. Kedves testvérek! A klerikalizmus olyan magatartásforma, mely egy életállapotot, egy szolgálatot, egy megbízatást áttalakít, privát tulajdonává tesz, vagy lépcsőfokká egy egókomplexus kielégítésére. Ferenc pápa ezt nevezi olyan beállítottságnak, amelyben az ego az abszolút hivatkozási pont, holott minden állapot egy sajátos vonatkozás Krisztus misztériumához, és ezen misztérium egy szempontjával való azonosulás. Azért milyen csodálatos a befejezésül, amit Sarah Bíboros kérdez. Kit választ Jézus? Úgy látszik, választottainak nem származásuk nemességére, ragyogó intellektuális képességeikre vagy társadalmi helyzetére tekint, mert István azt választotta ki, ami a világ szemébe balga, hogy megszégyenítse a bölcseket. Azt választotta ki, ami a világ előtt gyönge, megmutassa erejét. Azokat sem részesíti előnybe, akik önként jelentkeztek. Ugye Jézus életében van, valaki azt mondja egy fiat, Mester, bárhova még követle. Aztán nem követte. Ő hívott meg engem. Valóban gondolunk erre? Papnak lenni milyen hallatlan ajándék az emberiség számára. Felismerjük ezt a hatalmas kiváltságot és azt a hallatlan adományt, hogy mi erre lettünk teremtve. Valóban a papívatás megkülönböztető szeretete annak a részéről, aki minket annyi tőlünk sokkal intelligensebb, méltóbb, szentebb testvér közül kiválasztott, hogy mi, akiket meghívott egészen sajátos módon részesünk barátságában, papságában. Ezért a mi papi létünk nem más, mint új és radikális módon azonosulás Krisztussal, és még egy bensőségesebb egység vele. Nem mondalak benneteket, szolgáltam, barátaim vagytok. Azért van a papnak hatalma, isteni hatalma, mert megszűnik az egyénisége. Mert Krisztus akar általa cselekedni. A papságra szóló meghívásunk, amely jelzi szabadságunk használatának legnagyobb megvalósulását, hiszen Isten szeretetére mondunk igen, életünk legnagyobb, visszavonhatatlan döntését eredményezte, és emberi egzisztenciánk legboldogabb, legnemesebb, legszebb lapját nyitottuk meg. Boldogságunk és emberi létünk teljes megvalósulás abban áll, ha sohasem okozunk csalódást Istennek azzal, hogy megvetjük, vagy hanyagsággal, könnyelműséggel fogadjuk a papság kegyelmének felmérhetetlen kincsét. Amen.
Barsi Balázs atya adventi konferencia beszédének negyedik részét hallhatták. Köszönjük a figyelmet!
Hírpercek.
Betlehem, amit Ferenc pápa mindenki figyelmébe ajánl.